Amikor egy sémáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy van bennünk egy hiedelemrendszer, és a hiedelemrendszernek van négy eleme, gondolatok, érzések, az ezekhez kapcsolódó emlékek, nem az összes emlék innen, onnan, amonnan, már ehhez a gondolati és érzelmi világhoz kapcsolódó emlékek, hozzájuk tartozó fizikai állapotok. Na már most, könyörtelen mérték, túlzó kritikusság. Van bennünk egy hiedelemvilág, hogyan fejezhetnénk ki jól a realitás torzulását magunkban, úgy, hogy képzeljünk el, van egy hőmérő, a hőmérő százalékokat mér, hogy valamit milyen minőségben tudtál megcsinálni. 1%, 10%, 20, 30, 40, 95, 95, 99, 100%. Hogyan torzul a könyörtelen mérték túlzó kritikusság sémával élő emberben ez a mérték vagy mérce? Úgy, hogy ahol az van, hogy 10%-nál az van, hogy nulla. 20%-nál nulla, 30%-nál nulla, 40%-nál nulla, 50%-nál nulla, 99% nulla. A 100%-nál pedig nem az van, hogy 100, hanem elégséges. A minimum. A 100%-nál nála ez szerepel, hogy a minimum. Vagyis már a mérték, a mérce is torzult, és ezért kritikus vagyok saját magammal, és kritikus vagyok a környezetemben. Ez az, hogy ezért aztán minden, ami tökéletlen, gyarló, az szerethetetlen. És ezért ő megpróbál tökéletesnek lenni, megpróbál akarva, akaratlanul, hiszen itt nem elvárásoknak megfelelésről van szó, hanem egy belső ideáról, eszményekről, már belső, megpróbál tökéletes lenni, de nem egyszerűen csak valamiféle jó érzésből irányul a tökéletesre vagy a teljesre. És közben, ahogyan irányul rá és az erőfeszítést teszi, közben jól is van. Ebben a sémában van a folyamat szörnyű számára, mert van benne egy ha, és ez a ha sosem teljesedik be, a ha ezt fejezi ki, na, ha sikerülne tökéletesnek lennem, vagy sikerülne tökéletesen megcsinálnom, akkor talán szeretnének, akkor talán jó lenne, akkor talán megnyugodhatnék, akkor talán pihetnék, na talán akkor boldog lennék, na akkor talán elfogadnának. Így jutottunk el oda, hogy lehet bennünk egy késztetés maximalizmusra és perfekcionizmusra. És így már is ott vagyunk a kiégésre való, nem is tudom, hogy fejezzem be ezt a mondatot, mondjuk veszélyeztetettség. És akkor beszéltünk a kiégésnek négy lépéséről eddig. Első lépés, hogy nagyon érdemes volna fölfedeznünk azt, hogy a jóra való, vagy a tökéletesre, vagy az igazra, vagy a szépre, vagy na, való törekvésünk, mikor válik egy szabad belső késztetésből, ami egy önjutalmazó rendszernek is a része, kényszerré. Mert belül egyszer csak kényszerré válik. És mindig jön egy pont, egy helyzetben valami, ami kiváltja azt, hogy már nem szabad vagyok, hanem kényszeredett. Ez volt az első lépés. Tehát a törekvésemben elvesztem a szabadságot, és valami kényszert élek meg, miközben a kényszerítő elő belül van, és nem kívül. Tehát te kedvesen kérsz tőlem valamit, egyáltalán nem kényszerítesz. És ezért kezdetét veszi egy folyamat, második lépés, na hát, teljesség, tökéletes, mit csinálok? Fokozott erőfeszítéseket teszek. A fokozott erőfeszítéseknek mi az ára? El kell kezdenem magamat elhanyagolni. Honnan tudok időt, energiát, figyelmet, mindent venni, elcsenni? Nyilván magamtól. Miután magamat eleve nem értékelem, mert azt gondolom, ha tökéletes lenne, akkor értékelnének majd engem pozitívan, és akkor lennék jól. Ezért azt gondolom, nem egy nagy áldozat magamtól elvenni időt és energiát. Jól is járok vele. A fokozott erőfeszítések azonban, hogy ha nem állok le velük, figyelve saját magamra, vagy megbecsülve saját magamat, eljövök a harmadik lépésig. Ez pedig a saját szükségletek és igények elhanyagolása. Mikor elkezdem elhanyagolni, de már most folyamatszerűen időben a saját szükségleteimet, elérkezik a negyedik lépés, hogy természetesen belső feszültségeim fognak támadni. A belső feszültségek megjelenhetnek a testemben is, fejfájás formájában, alvászavar formájában, evési rohamaim támadnak. Szóval elkezdenek hatalmasodni rajtunk a belső feszültségek. Ez lehet tehát, hogy valami fizikai tünet, lehet belső szorongás, feszültség. És hogyan megyünk tovább még a kiégés felé, hogy nem azt mondjuk, hát riadót fújt a testem. Hogy most már aztán tényleg csináljak valamit magamért, vagy magammal, vagy magamnak. Nem. Elkezdek küzdeni a saját tüneteimmel szemben. Azokat rosszként értelmezem. A fejfájásra is azt mondom, reklám. A reklámban azt hiszem, hogy ez volt a fő szöveg, hogy vegye meg ezt és ezt a fejfájás csillapítót, és a szlogen így szól, nincs időnk a fejfájásra. Eztán ismerős. Nincs időnk a fejfájásra, egyébként zseniális mondat. Hát aki maximalista és perfekcionista, az hát pontosan így van. Hogy tudják, ez a má is beszedem a két szem gyógyszert, sőt, most már viszem is magammal, az a tutiság. Nincs időnk a fejfájásra, miközben a fejfájás mit akar elérni, hogy legyen időm magamra. De én elkezdek a tüneteim ellen küzdeni, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen saját magammal harcolok. Magamat kezdem már most kicsinálni, és az utolsó nagyon fontos érzésekben, testi tünetekben, egyebekben jelentkező jelzőrendszeremet félreértem és értelmezem. Azt gondolom, hogy ellenem támadt a testem, miközben éppen értem csinál valamit. Éppen értem teszi azt, hogy nem bírok elaludni, értem teszi azt, hogy fölment a vérnyomásom. Az a benyomásom, és erről majd akarnék beszélni, hogy természetesen mindez egy rendszeren belül működik így, és van így. Rendszer szintű nehézségekről is szó van. Itt nem csak arról, hogy az én rendszerem nem működik elég hatékonyan, hanem az a rendszer, amiben én működök, sem működik elég megfelelően. Akikre szükségünk lenne, az idegeinkre mennek. Most a családi kapcsolatrendszerbe ágyazzuk az eddig elmondottakat. És akiknek pedig szüksége volna ránk, fizikailag és érzelmileg már nem érnek el bennünket hatékonyan. Hiszen mi éppen fokozott erőfeszítésekkel már a saját bőrünket is marcangolva hajtunk és nyomjuk. Tehát pont azok nem érnek el, akik joggal akarnának elérni minket. És pont azok kezdenek el nagyon idegesíteni, akik a legjobban szeretnek. A családomtól elkezdem azt várni, hogy hát ki más szeressen, ha nem az asszony. Na, hát csak ő mondta nem, hogy szeretlek. Ki mondta? Most rá is nézek, hát csak te mondtad, nem? Vagyis az van bennem, hogy hát ha valakinek meg kellene érteni azt, hogy én most éppen a családért is mekkora erőfeszítéseket teszek meg azért, hogy rendes ember maradjak a föld színén, hát az csak a feleségem, nem? Meg hát a gyerekek. Elkezdem elvárni a családomtól, hogy igazodjék a saját rendszer szintű problémámhoz. Tehát ők legyenek még türelmesebbek, amikor hazamegyek, természetesen akkor ne zajongjanak, a gyerekek semmiképp. Na, felnőttek esetleg egy kicsit, de gyerekek, tényképp ne. Ne lábatlankodjanak. Hát, na. A feleségem álljon a rendelkezésemre. Meleg étel, ugye? Mi más? Ez elkezdi túlterhelni a családi kapcsolatrendszert, és létrejön az igazságtalanság. Én belül azt gondolom, hogy most valami jót, valami igazat és valami szépet csinálok, és arra törekszem. De közben az összes családtagomnál elkezdenek megerősödni a negatív jogosultságok. Valamit kapniuk kellene tőlem és belőlem, amit én nem adok nekik. Ezért ők egyre inkább jogosultá válnak arra, hogy benyújtsák a számlát. Én azonban nem így értelmezem a helyzetet. Azt mondom, hát ki szeressen, ha nem te? Hát ki hozzon értem áldozatot, ha nem te? A házasság áldozat. Na, döntés. Na, akkor tessék, csináld. Én így értelmezem. És ezért az el nem ismert negatív jogosultságok a családtagjaimnál rombolóvá válnak. Ilyen egyszerű. Az el nem ismert jogosultságaink előszeretettel rombolóvá válnak. És a családtagjaink, ha nem látnak rá arra, hogy rendszer szinten mi is történik, a romboló jogosultságaikat beváltják. Hazavisszük magunkkal vagy a munkát, vagy a fáradtságot. És nem biztos, hogy a munkát visszük haza, lehet, hogy a fáradtságot. És ez elkezdi megterhelni a rendszert. Következő pont. Minden érő rendszer akkor tud hatékonyan működni, megfelelő energiát megkapja. Hogyan tudunk energia hatékonyan működni, mikor rengeteg a munkánk, vagy nagyon sok a kapcsolat, amiben energiát szeretnénk fektetni? A válasz nagyon egyszerű. Már egy sejt is, meg egy élő rendszer is akkor tud hatékonyan működni, hogyha belátjuk, hogy nem tudunk több energiát betenni. Egyszerűen nincs honnan. Akkor mit érdemes tenni? Az információ áramlást javítani. Mert az információ áramlás energiát spórol meg. Ha. Képzeljük el, hogy én a feleségemnek azt mondom, te Brünnhilda drága, te, azt tudom neked mondani, hogy az, hogy én most az utóbbi hetekben nem figyelek rád, ez szörnyű. Ez engem is bánt. Ezt nagyon sajnálom. De már most a főnökömnek megmondtam, december 20-án levarakva a munka. És akkor annyira szeretnék olyan sok mindent, úgy érted? Mert hát szeretlek. Ez információ. És ez lehetővé teszi, hogy még most 2 hétig nem fektetek megfelelő mennyiségű energiát a kettőn kapcsolatába, ám de a hasznos információ miatt ez a feleség számára elviselhetővé válik. Mert tudom, hogy hogy éli meg ezt a férjem, hogy mit gondol róla, és rólam, és a kapcsolatunkról, és mi fog történni 2 hét múlva, és 3 hét múlva. Ezt gyönyörűnek látom, hogy nem tudok több energiát befektetni, de tudok olyan információkat adni, ami ahhoz segít, hogy az a minimális energiabefektetés, amit teszek az élő rendszerért, azzal tud hatékonyan működni a rendszer. Ezzel nem élhetek vissza, de ez mégiscsak nagyon nagy dolog. Igen ám, de mi történik ilyenkor, amikor a kiégés bekerül a rendszerbe? Az, hogy elkezdek annyira fáradt lenni, sőt annyira ingerült és feszült, hogy az információ adáshoz is energiára van szükség. És már ezt az energiát is szeretném megspórolni. Nincs kedvem elkezdeni mondani a feleségemnek, mert tudom, ha elkezdem mondani, először dühös lesz rám. Mert ő először azt fogja hallani, tudjátok, a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. Tehát én elmondom neki, hogy tudod, nagyon szeretlek, és ez 2 hét, és utána, és a feleségemben ez hogy alakul át? Na, köszönöm, megint én vigyem a sokat, ugye? Megint 2-szer annyi. De hogyha én egy bölcs férfi vagyok, hát, na, ezt ne flirtassuk, akkor be tudom fektetni azt az energiát ebbe a helyzetbe, amivel elismerem a feleségem rombolóvá vált jogosultságának a föltárulását, hogy most dühöng, és lehet, hogy kell 1/2 óra, amíg ő kidühöngi magát, kisírja magát, kipanaszkodja magát, és eljut oda, hogy meghallja az üzenetem. Sőt, eljut oda, hogy tulajdonképpen szeret engem. De oda el kell jutni. A nehézség az, amikor már azt az energiát is megspóroljuk, ami az információ áramlásnak a hatékonyá tételéhez elengedhetetlenül szükséges. Mikor ezt az energiát már megspóroljuk, akkor mikor egy férfi és egy nő este egymást megértően beszélget, akkor tulajdonképpen egymásnak saját pszichés funkciókat átadnak. Jó esetben. De egy kapcsolatban mi a szép? Hogy a megnyugtatásnak a képességét, lehetőségét, szépségét és értékét, azt rábízom a feleségemre. És akkor ő mond három mondatot, és azt mondja, na ezért érdemes kapcsolatba lenni. De jó, hogy nem vagyok egyedül, hogy oda bújhattam. Következő. Aha. Hazamegyek, és szeretnék végre otthon magánember lenni. Magánember. Nekem már ne kelljen jónak lenni itt is, meg figyelmesnek, meg én közlések, már torkig vagyok a kommunikáció, kihatározza meg a tartalmát, hagy ordítsak. Tulajdonképpen itt létrejön egy 22-es csapdája, mert két lehetőség között választok, egyik rosszabb, mint a másik. Az egyik, hogy azt mondom, legalább otthon hagy legyek ember, ember, na! Azt tudjátok, a kiborulásnak az óriási jelentősége, hogy elhallgatott, vagy számunkra se tudatos információkat közlünk vele. Ezt mondtam, ezt. Jé, nem is tudtam, hogy ezt gondolom. Ilyenkor olyanokat mondunk, amiről nem is tudjuk, hogy azt gondoljuk. Hát ezért egy-egy ilyen kiborulás nagyon hasznos a megújulásra. Stimmt? Jó. Második verzió. Hazamegyek, és azt mondom, jó, még van mondjuk három ATP-m. Három. Biológiából érettségiztem, és azóta ez. Ugye stimmel? Három ATP. Most ezzel a három ATP-vel, jó, akkor legyen egy segítő beszélgetés. Látom, dühös vagy. Na és erre a feleségem sikítva előveszi a mángorlót, amit még az anyjától kapott örökségbe, és felém lendíti. És a következőt mondja, te nekem itt ne segítőzzél! Miért nehéz? Mert nem a kiégéssel kezdek valamit, hanem próbálom valahogy túlélni, akkor vagy azt mondom, hogy jó, hát ha valahol szabad vagyok, akkor itthon, ez... Vagy pedig utolsó erőmmel segítő szerepbe helyezem magam. Na most a feleségem mindenkit akar otthon, csak nem egy segítőt. Hát ő három hónapja a férjével nem találkozott. A férfivel nem találkozott, a társával nem találkozott, a barátjával nem tudott egy jó ízűt beszélgetni, amikor egy órán keresztül csak úgy fecsegünk, és nem kell semmi fontosat mondani, hanem örülünk, hogy együtt vagyunk, ezért kerüljük is a fontos témákat, mert annak az élvezetében vagyunk, hogy csak úgy fecsegünk. Háj, minden férfinek érdemes megtanulnia csak úgy fecseg. A másik lehetőség, hogy elkezdek szakmázni otthon, és ettől ugyanúgy borul minden, mert nem erre van szükség a gyerekeimnek. A gyerekeim nem egy pedagógust várnak haza, aki éppen kitalálja, hogyan motiválja őt egy finom motoros tevékenységre. Következő. Milyen rendszer szintű probléma szokott a kapcsolatban még megjelenni? Hogy én jóra törekvésemben, magas ideájaim, önmagam felé való eszmények és elvárások, ugyanígy vagyok a feleségemmel vagy a férjemmel. Azt akarom, hogy ő is fejlődjön. De velem ám, nagy tempóba, huszárosan, mert amikor a kiégés 5., 6., 7. lépésében vagyunk, elvesztjük az érdeklődésünket a világ felé. Oly mértékben beszűkülünk, hogy semmi nem érdekel már bennünket. Nem tud semmi meglepni, nem csodálkozunk el semmin, valami szép már nem érint meg bennünket, nem rendülünk meg, a figyelmünkkel nem, ez már régen nem történik meg. Emlékeztek Edward de Bono, ahogy mondja, hogy azt kutatták, hogy amikor valaki a gondolkozási folyamat során téves következtetésekre jut, akkor milyen általános ismérvei vannak a tévedésnek. hogy téves legyen a végeredmény. És kiderült, hogy három olyan eleme van a gondolkozási tévedésnek, amely minden téves eredményt fölmutató folyamatban benne van. Első, szűklátókörűség. Ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy beszűkültség. Második, pillanatnak a fölfogása csak, így is mondhatnám, hosszú távú gondolkozás hiánya. Perspektívavesztés. Nincsen már hosszú távú gondolkozás. És a harmadik, egy sebzettség vagy énközpontuság. Tehát hiába agyalok, a szűklátókörűség, a rövid távú gondolkozásmód és a sebzettségközpontuság miatt, ahova a gondolataimban eljutok, az nincs a segítségemre, mert téves következtetésekre jutok. Rá tudok csodálkozni, amikor elkezd esni a hó. Most milyen izgalmas, hogy úgy, mikor elkezdett esni a hó, ez hogy hatott rátok? Megint ez a rohadt csúszós nyavaja. Lapátolhatom el ezt az átkozott, szilárd, halmaz állapotú vizet. Hogy úgy, mik az első? 1983. Egy hindu szerzetes járt Magyarországon, és engem ez nagyon-nagyon izgatott, hogy egy hindu szerzetessel, egy mesterrel, szanyászival találkozni. Hát 83-ban nem is jöhetett be, bejött valami, nem tudom mit, valami tök kamu indokkal, ami turistaként jött. És ott ültünk egy lakótelepi lakásban mondjuk 12-en. Ez volt, meg 83. Na. És így volt, ami január volt, és együtt mentünk el valahova, és esett a hó, egy indiai valaki. És akkor ez a valaki, egyszer csak úgy, mint akinek úgy megszűnik a világ, elkezdett játszani a hóval. Oda ment, gyurogatta, dobálgatta, elkezdett bennünket dobálni. És volt egy 60 éves indiai mester volt. És az az érdekes, ott voltam 17 éves kis kölyök, és rájöttem, hogy na most lett hiteles. Hogy most csinált valami olyasmit, amiért azt mondom, hogy na elhiszem neki az összes többit is. És akkor annak a nyelvnek, amit ilyenkor megpróbálok, hogy kimentsük magunkat, ennek a szaknyelvnek, hogy jó, hát akkor feleségem nem erre vágyik, de én persze szakmázok. Kijön valami olyasmi, hogy alá-fölé rendelő helyzetbe kerülünk. Hogy én itt okosan szakmázok. Vagy okosan szakmázok, vagy mint a hülye gyerek ordítok. Most sarkosan mondtam. De pont az nincs, hogy a társa társal beszélne. Mert mikor hazamegyek és azt mondom, legalább itthon, akkor ereszd el a hajam, akkor olyan vagyok, mint egy kiskölyök. Ahol az érzelmi impulzust cselekvés követi. A gondolkozás pedig nem ékelődik e két esemény közé. A felnőtteket ez jellemzi úgy 7 éves kortól kezdve. Nem attól felnőttek, hanem akkor kezd kialakulni, hogy érzelmi késztetés, gondolat, cselekvés. De amikor én kihagyom a gondolat, mert itthon vagyok, akkor tulajdonképpen mondjuk óvodától lefele próbálok működni. Ez volt így a családi kapcsolatrendszer. Az 5. pont, ugye ez egy folyamat, lépés, azt mondja, hogy kezd megváltozni az értékrendem. Tulajdonképpen van bennem egy értékrend, sőt ez egy sorrendiséget is tud jelenteni, hogy mi a legfontosabb, mi a második, hogy érdemes élni, mi fontos és mi lényeges, mi fontos és nem fontos, mi sürgős és mi fontos. Ezt egyébként elég jól világosan látom. De közben, ahogy élek, elkezd köszönő viszonyba se lenni a saját értékrendemmel. Mert mikor hazamegyek és üvöltök, ez az értékrendemben nem a 4. vagy 5. érték. Mikor elhanyagolom a gyerekeimet, ez sincs az értékrendemben elől. Mikor nem cselekszem magamért, ez sem van... Na, csak hogy már elkezdek így élni. És kialakul egy belső konfliktus a saját értékrendemmel kapcsolatban. Ha! Na most, részletem. Itt történik az meg, hogy igen, mindezt tudom, de az erőm arra összpontosul, hogy a pillanatnyi egyensúlyomat fönntartsam. Ez a beszűkültséggel összefüggésben. Már csak megyek, ha attól tudok egyáltalán még valahogy úgy élem meg, hogy képes vagyok túlélni ezt az estét, akkor üvöltök. Ez a pillanatnyi egyensúlyozás miatt van. Ezért elkezdek nagyon-nagyon rövid távú megoldási stratégiákat alkalmazni. A legrövidebb távúakat. És ráadásul ilyenkor könnyen megtörténik az, hogy egyszer csak egy nem törvényszerű, de a helyzetből logikusan következő dilemmába kerülök. Vagy a saját egyensúlyomért teszek, vagy a kapcsolatért. A kettőért egyszerre már nem megy. Nem tudok oda is figyelni, meg úgy is mondani, hogy ez jó legyen nekünk, mert ha úgy mondom, úgy érzem, hogy az összes maradék erőm kimegy belőlem. Akkor úgy mondom, hogy nekem jó, ez viszont már fenyegeti a kapcsolatot. És úgy élem meg a helyzetet, hogy most vagy magamért teszek valamit, vagy a kapcsolatért, és vagy van a kettő között. Nincs már is. Ó. Azt hiszem, hogy ezt a fájdalmas tapasztalatot mindannyian ismerjük. Na, tehát a harmadik, negyedik lépésnél még csinálunk olyat, hogy halomra próbáljuk aludni magunkat, csak hogy ugye két nap alvás után szédülünk is. Tehát amikor lefeküdtünk aludni, nem szédültünk, csak fáradtak voltunk. Most, hogy fölkeltünk, most szédülünk is. Hát és akkor vagy agyon sportoljuk magunkat, ugye akkor a harmadik pedig, hogy agyon szórakozzuk magunkat. Ugye ez a három. De a harmadik, negyedik lépésnél még ehhez van erőnk. Az ötödik lépésnél már nem. Az ötödik lépésnél kezd egy nagyon furcsa dolog történni, ez pedig az, családi kapcsolatrendszerről, ahogy beszéltem, azt mondjuk tulajdonképpen várjuk a hétfőt, mert ott legalább olyan kiszámíthatóak a dolgok. Ott én gyötröm magam, és nem az asszony. Azt én szabályozom. Ez egy nagyon érdekes lélektani nyereség, hogy amikor magunkkal kegyetlenek vagyunk, ez azért jobb, mint hogyha te, mert ezt én szabályozom. Azt meg te. Az nekem nem olyan jó. Ezért, amikor magammal kegyetlen vagyok, akkor mindig annyira vagyok kegyetlen, ahogy én, nekem az elfogadható. Ezért a családom elkezd terhemre lenni, és megtörténik a fordulat, férként vagy apaként kezdek kiégni, és azt mondom, hát tulajdonképpen pénteken, már most hónapok óta abban az illúzióban vagyok, hogy de jó, jön a hétvége. Vasárnap délelőtt pontosan tudom, hogy a hétfő sokkal jobb. Az áldott hétfő, és bemegyek, és ott semmi más nem vár, csak teljesíthetetlenül sok munka. Ez annyira felszabadító. És megtörténik ez a fordulat, hogy azt mondod, már jobb nekem a munkahelyemen, mint otthon. Ide tartozhatnak a baráti kapcsolataink. Tehát a legfontosabb emberi kapcsolatainkat elkezdjük elhanyagolni. Mert úgy érezzük, hogy a maradék vérünket is kiszívják belőlünk. Igen ám, de valami vérfrissítésre mégiscsak szükségünk van. Mit csinálunk ilyenkor? A válasz az az, hogy rövid távú kapcsolatokba bonyolódunk. Hát ilyenkor történik, hogy a pasi az saját értékrendjével egyébként ellentétes módon egy éjszakás kalandokba keveredik. Maga se gondolta volna, hogy. A titkárnővel 7 éve tisztességesen dolgoznak együtt. Hát, ilyenkor jönnek az egy éjszakás kalandok, hogy valahonnan jöjjön valami élet. Valami, pesdítsen már meg, valami, hát egy beszűkült lehetetlenségbe vagyok. ennek lehet egy másfajta változata, akkor nem azt mondom, hogy egy éjszakás kaland, azt mondom, hogy ilyen föllobbanó szerelem. Végzetes viszonyokba keveredek. Majd hazamegyek, és két nap múlva fogom a fejem, hogy ez most mi? Hát hív, hát hülye vagyok én, hát fölhív, hát akarta a csuda, de hát hív. Ez lehet, hogy két hétig is tart. És két hét után mondom azt, hogy most mit csinálsz? Hát hülyébb helyzetbe kerültem, mint voltam. Tehát itt már nem tűzoltásszerű tevékenységeim vannak, hanem tűzoltásszerű, nagyon rövid távú, érzelmileg engem tölteni tudó viszonyokba vagy kapcsolatokba, mondjuk így, hogy bonyolódok, vagy zuhanok, vagy ájulok, vagy mit tudom én, hogy keveredek bele. Olyan kapcsolatokba, helyzetekbe, érzelmi zűrzavarba, ami a saját értékrendemmel egyébként általában ellentétes. De ha nem ellentétes, akkor nem ellentétes. Attól még bonyolódok.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Mária Rádió.